Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Az imát a Szent Hedvig kollégium diákjai vezették. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Békesség mindnyájatoknak. Ez a 2026. január 1-i Békevilágnap mottója. 14. Leó pápa a béke 59. világnapjára írt üzenetében a feltámadt Krisztus ajándékaként bemutatott békére irányítja figyelmünket. Arra a fegyvertelen és lefegyverző békére, amely a szívek megtéréséből, az imádságból és a párbeszédből fakad. Az üzenet bátorítást ad a hívőknek és minden jó akaratú embernek, hogy a félelem és az erőszak logikájával szemben a remény, az irgalom és a közösségi felelősség útját válasszák, és így váljanak a béke tanúságtevőivé a világban. Az új évben uralkodjék közöttünk a megértés és a szeretet, találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére, hangsúlyozta Sulyog Tamás köztársasági elnök szerda éjfél után a közmédiában. Az államfő Kapu Tibor kutató űrhajóssal együtt köszöntötte az új évet a közmédia csatornáin. A köztársasági elnök erőt és bátorságot kívánt ahhoz, hogy megkeressük és meglássuk a jót egymásban, világosan lássuk személyes céljainkat azzal a szilárd tapasztalattal, hogy sokszor éppen a kudarcok segítenek bennünket azok elérésében. Kapu Tibor beszédében felidézte, hogy a 2025-ös év élete eddigi legmeghatározóbb időszaka volt. Idén magyar szó hangzott a világűrből, és a magyar zászló az ember által ma elérhető legnagyobb magasságba emelkedett. Magyarként magyar tudományos kísérleteket végezhettem el, ez volt a küldetésem. Büszke vagyok arra, hogy megmutathattam a világnak, mire vagyunk képesek, mondta Kapu Tibor. Magyarország biztonsága a tét 2026-ban, jelentette ki a kormány szóvivő a kormány közösségi oldalán csütörtökön közzétett újévi köszöntőjében. Vitályos Eszter a videóüzenetben azt mondta, olyan kérdésekben kell majd döntenünk, amelyek alapvetően határozzák meg az életünket, és elég egy rossz döntés, minden megváltozhat. Béke vagy háború? A magyarok országa vagy bevándorlók országa? Biztonság vagy veszély? Adócsökkentések vagy adóemelések? Rezsicsökkentés vagy rezsiemelés? Béremelések vagy megszorítások? Nemzeti oldal vagy baloldal? Nemzeti kormány vagy Brüsszel bábkormánya? Sorolta, kiemelte. Elkerülhetetlen lesz, hogy újra válasszunk, melyik úton szeretnénk tovább menni. A kormány szóvivő békés és boldog új évet kívánva hangsúlyozta. 2026-ban Magyarország a tét. A miniszterelnök szerdai évértékelő interjújában ismét a béke fontosságáról és a háborúból való kimaradás szükségességéről beszélt. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a 2026-os választás tétje az lesz, hogy Magyarország folytatja-e az eddigi kimaradási politikát, vagy Brüsszel irányvonalához csatlakozik. Éjfélkor a kormányfő a közösségi oldalán is üzent, ahol megosztotta, mit kíván 2026-ra. Béke, 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 írt a közösségi oldalán a kormányfő az új év első perceiben. Orbán Viktor közölte, ezt kívánja 2026-ra, és mindenkinek boldog új évet kívánt. 00:00 született Magyarországon az új év első babája, Alíz Justina, a kistarcsai Flór Ferenc kórházban, tájékoztatta az intézményvezető a távirat irodát. Azt írták, a kislány 3610 grammal és 57 centiméterrel jött a világra, a szülők első gyermekeként és természetes úton született. A 34 éves édesanya és a baba is egészséges, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Kezdetben fátyol felhős idő várható, majd egyre nagyobb területen megvastagszik a felhőzet. Hajnaltól főként hazánk délkeleti, déli felében megnövekszik a csapadékhajlam. Az eső mellett a délkeleti, keleti határszélen átmenetileg vegyes halmaz állapotú csapadék is előfordulhat. A délnyugati szelet élénk, helyenként erős, a hegyekben néhol viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +3 fok között valószínű, de a kevésbé szeles északi tájakon hidegebb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 0 és +7 fok között valószínű. Híreket hallottak.
A régió sportja.
Ismét a Diesi Debreceni a Hajós Alfréd kupasorozat. Ingyenesen korcsolyázhatnak a diákok a nyíregyházi Continental Arena parkolójában kialakított jégpályán. A Heves Vármegyei Diák és Szabadidősport Egyesülettől a 2024-25-ös tanévi Diákolimpia körzeti testnevelői címet Pintér Tibor gyöngyösi testnevelő tanár labdarúgó edző nyerte el. Kemény Dénes, az olimpiai bajnok vízilabda válogatott szövetségi kapitánya látogatott a napokban a kazincbarcikai vízikomplexumba. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ismét a Diesi Debreceni lett a Hajós Alfréd kupa sorozat. A hajdúsági úszók kiváló csapat teljesítménnyel, számos egyéni csúccsal és érmes helyezéssel zárták a megmérettetést. A napokban rendezték a Hajós Alfréd kupa idei utolsó, negyedik fordulóját a debreceni sportuszodában, ahol a csapat hazai környezetben is bizonyította felkészültségét. A kiemelkedő eredmények méltó lezárását jelentették az idei sorozatnak, melynek összesített győzelmét ismét a Debrecen szerezte meg. Ingyenesen korcsolyázhatnak a diákok a nyíregyházi Continental Arena parkolójában kialakított jégpályán. A fiatalok hétköznaponként reggel 8 és délután 3 óra között használhatják a pályát, előzetes bejelentkezést követően. Hajnal Gusztávot, a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Én azt gondolom, hogy maximálisan kiszolgálja azokat a kereteket, amelyekre tulajdonképpen az önkormányzat ezt a programot létrehozta, hiszen általános testnevelés órák keretében látogatnak el hozzánk a gyerekek, illetve közösség összetartó program keretében mondjuk egy osztályfőnöki óra kapcsán is ide látogatnak hozzánk, és együtt vannak, jól érzik magukat. Illetve én azt gondolom, hogy a sport mindenki számára nem csak lélekben, de testben is fontos. A sokoldalú sportképzés pedig az még inkább, hogyha a gyerekeink egy testnevelés óra keretében megtanulják a korcsolyázásnak az alapjait, azt gondolom, hogy az már annyira sokoldalúan képzi őket, hogy ezt semmi esetre sem szabad kihagyniuk. Nagyon kedvezményes, ugye mind a díjmentes, tulajdonképpen itt a jégre lépés, de korcsolyát is bérehetnek tőlünk az iskolai csoportok, itt kimondottan a jégpályán, hiszen ezt a szolgáltatásunkat is áttelepítettük ide. Hatalmas az érdeklődés, van egy kolléganőnk, aki tényleg csak azzal foglalkozik, hogy mindenki beférje magára a pályára, és mindenki az ideális körülményeket kapja meg, és egyenletesen legyen terhelve ez a kisebb jégfelület, mint ahogy ezt megszokatták esetleg az iskolák, de pontosan ráférünk és beférünk erre a pályafelületre, és egy kicsit nagyobb logisztikát igényel, de azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a téli sport örömét itt a jégpályán.
Bár a jégfelület kisebb a korábban megszokottnál, Az üzemeltetők mindent megtesznek azért, hogy komfortos körülményeket biztosítsanak. A közeli Kodály iskola diákjai évek óta visszatérő vendégei a nyíregyházi jégpályának. Szűcs Andreát, az intézmény testnevelőjét hallják.
Nálunk is ez már évek óta hagyomány, hogy amint megnyit a jégpálya, a városnak hála, kihozzuk a gyerekeket testnevelés óra keretein belül. Nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és nagyon hálásak, mi testnevelők meg különösen azért a lehetőségért, hogy a gyerekeink egy ilyen szuper környezetben aktívan tudják a szabadidejüket eltölteni. Minden évfolyamot, akit mi tanítunk, azt kihozzuk, és akár több alkalommal is.
A Heves Vármegyei Diák és Szabadidő Sport Egyesülettől a 2024-25-ös tanévi Diákolimpia körzeti testnevelője címet Pintér Tibor, gyöngyösi testnevelő tanár, labdarúgó edző nyerte el. Most őt hallják.
Rendkívül megtisztelő és felemelő érzés volt, mert tulajdonképpen mind a két területen 42 év munkáját ismerték el. Februárban elérem majd a nyugdíjkorhatárt, és nyilván ez is egy kicsit számított, és azért is gondoltak rám ezen a két területen is, mint a Diásport Egyesületnél, mint pedig a Heves-megyei Labdarúgó Szövetségnél is, és ezt ezúton is nagyon köszönöm nekik. Ha az ember munkáját úgy végzi, hogy az a gyerek játékos elér egy szintet, versenyen, vagy akár már csak az is nagy örömet jelent, hogy ha már látom, hogy élvezi azt a dolgot, amit csinál, aki megszerette a sportot egy egész életére, ne talántán, az már egy másik dolog, hogyha elér egy olyan szintet, hogy tényleg országos szintet is elér, tehát valamilyen helyezést, az is csodálatos. Ez szintén, mind a kettő, ez nagyon megtisztelő, mert az emberek kicsit elgondolkozik, hogy 42 év munkája nem volt hiába való, nem csak az, hogy a gyerekeken, a tanulóinkban látom azt, hogy nagyon sokba bele tudom táplálni a sportnak a szeretetét, hanem még ugye azt is látom a későbbiekben a pályafutásokat, és a találkozók is velük az utcán, vagy akár interneten beszélünk, nagyon sok visszajelzést kapok, hogy milyen jó is volt, amikor még Tibi bácsi tanított, illetve versenyeztetett, mert tulajdonképpen már vannak többen, akik már testnevelők, tanárok, volt tanítványok közül, van nagyon sok, aki labdarúgó edző lett, és hogyha én is adhattam egy kis impulzust, akkor ez nagyon-nagyon jó dolog. Mind a két helyen nagyon illusztris uraktól vehettem át a díjat, az is megtisztelő volt, mert például Egerben a labdarúgó díjat volt szövetségi kapitánytól, mesteredzőktől vehettem át, akiket mindig nagyon tiszteltem, és így most találkoztattam tulajdonképpen velük személyesen is.
Kemény Dénes, az olimpiai bajnok vízilabda válogatott szövetségi kapitánya látogatott a napokban a Kazincbarcikai vízi komplexumba, ahol országosan is kiemelkedő, példamutató fejlesztésként méltatta a létesítményt, különösen annak közösségi funkcióit és a helyi fiatalok számára nyíló sportolási lehetőségeket. Most őt hallják.
Ez annyira ideális helyszín, hogy nem is tudom most itt hirtelen, talán a Duna Arénán kívül nem is látom vetélytársát az országban. Én jó néhány újúszodában voltam, nem azt mondom az összesben, de sokban. Először is gyönyörű helyen van, úgy látom, hogy itt van egy rekreációs park a közelben. Tehát egy olyan részen van, ráadásul van egy nyitott medence, ami, hogyha esetleg valakinek nem lenne izgalmas a dolog ősztől tavaszig, amikor a fedett medencéket lehet használni. Nyáron először strandolóként, aztán legközelebb esetleg mondjuk, amikor záróra van, és mennek be a vele egykorú 10-12 éves palánták a vízbe, és elkezdik a labdát dobálni egymást fejbe, jókat nevetnek, stb., akkor lehet, hogy is meg fog fordulni a fejébe, de jöjjön. Tehát ez egy nagyon jó olyan komplexum, ami minden lehetőséget megad arra, mondom, hogy egy mágnes legyen. A víz az egy fantasztikus közegünk. Tulajdonképpen a halaké csak mi is használjuk. Én nagyon örülök. Ráadásul ugye volt szerencsém az egész projekt indításánál még elnökként ezt támogatni, ehhez asszisztálni, és le a kalappal itt a városvezetés meg a klubvezetés előtt, hogy ezt végig tudta csinálni az összes harcot, és most ugye röviden belül átadásra is fog kerülni. Az, hogy nyitott és vedett egyszerre átadásra kerül. Az, hogy van a különböző méretű tanmedencék, ami azt jelenti, hogy különböző korosztályok, különböző tudásszinteknek kiszolgálása. Az, hogy van annyi wellness, hogy ide jön a család wellnessezni, de aztán rájön, hogy ide lehet jönni úszni is. Vagy aki ide jön úszni, esetleg a hétvégén, amikor mindenki fáradt, akkor jönnek a wellnessbe. Tehát az a komplexitás, ami van, ahogy előbb is mondtam, az mindenképpen egy olyan vonzerő lesz, hogy ez szerintem itt rövid időben az lesz a probléma, hogy hova bővüljön majd az úszoda. Mi egyszer itt edzettünk a válogatottal, és hát nagy dolognak számított a városban, mert azért a vízilabda válogatott erre nem nagyon járt, mert nem volt igazából vízilabda élet. Ez egy nagy lehetőség arra, hogy az elkezdődjön. Ugye Borsod megyében azért számottevő a vízilabda, jó néhány településen, nem csak Miskolcon van komoly vízilabda, nagyon hamar meg kell találni azt a fiatal, ambiciózus edzőt, aki a következő 50 évre itt mágnesként vonzza a gyerekeket, mert a piramis ugye az arról szól, hogy az alja nagy, az alja széles, az alja stabil, és az sok-sok gyerek, és hogyha élmény lesz nekik, hogyha jó vízilabdázók lesznek, az direkt, az tiszta haszon, de leginkább valahova tartoznak, ide fognak járni, másnap várják őket a galeribe, a haverok, a brancsba, és nem lehet hiányozni, egészségesek lesznek, és esetleg még válogatott játékosok is, az már csak a plusz, de azt gondolom, hogy bizony minden szempontból egy ember formáló, gyerekből embert formáló, elég a hölgyek véleményére gondolni, amikor Margit szigeten a lelátó fele nő. Azt tanácsolom, hogy amennyit a város ki tud magából dolgozni szakembereket, azt tegye meg, akár úgy, hogy valakinek kedve van, érzéke van, és elvégzi a szükséges tanulmányokat, hogy jó úszó vízilabdaedző legyen, akár importáljanak jó szakembereket. Hát a gyerekeknek meg azt, hogy sok sportágat ki lehet próbálni, azért a legegészségesebb a víz, mert ugyanaz az erőfeszítés, az ember vízbe tesz, az ízületeket kíméli, ugyanakkor a nemes szerveket megterheli, és hosszú távon, függetlenül attól, hogy milyen a sporteredmények, hosszú távon sokkal egészségesebb ez az ember. Ez kicsit azt mondom ehhez, ami egyébként majd az idejáró fürdőzőknek, hobbiúszóknak is fontos, hogy inkább a uszoda jegyre, vagy a havi tagsági bérletre költsük a pénzünket, mint a patikában.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Babits Mihály, Csákvári Zoltán, Kányádi Sándor és Kosztolányi Dezső műveiből. A verseket Fehér István, Gábor Miklós, Máté Gábor, Réti Árpád és Szegvári Menyhért előadásában hallják.
Kányádi Sándor, új esztendő. Új esztendő, új esztendő, nem tud rólad a nagy erdő, sem a hó alatt a határ, sem a határ fölött szálló árva madár. Új esztendő. Új esztendő. Nem volt a nyakadban csengő, nesztelenül érkeztél meg, lábad nyomát nem érezték az ösvények. Csak a hold, az elmerengő. Csak a nap, az alvajáró jelezték, hogy újra megjő éjfélkor az esedékes új esztendő. Csak mi vártunk illendően, vidám kedvel, ünneplőben, csak a népek vártak téged 365 napi reménységnek. Csákvári Zoltán, újévi imádság. Ki jelen vagy a tűzben és a jégben, csillagok közt és bányák mély ölén, sötét árnyékban, fénylő napsütésben, madárdalban és kisgyermek szemén. Ki igazgatott sorsok fordulását, romokból építsz boldog holnapot, hozzád küldjük ma szívünk imádságát. Uram, ne hagyd el árva magyarod! Ne hagyd el őket, akik téged hívnak, a mélységből kiáltva szent neved. Megváltást váró, rongyos rabjaidnak add meg, Uram, a napi kenyeret. Segítsd őket, kik mindig másnak vetnek, kiknél az éhség elsőnek kopog. Mert áldásodból csak akkor ehetnek, ha a zsarnok vérebje jól lakott. Takard be őket tél hidege ellen, hozz sebeikre enyhe gyógyulást. Adj, Uram, nekik áldó két kezeddel bőszületet és gazdag aratást. Légy velük, akik verejtékben ázva az új Bábelhez hordják a követ, s mentse meg őket irgalmat csodája, amikor a torony mindent eltemet. Minden áldásod, amit nékünk szántál, oszd ki közöttünk az új év során, hogy túl a tél lidérsznyomásos álmán élőket köszöntsön a napsugár. Add, hogy túléljék, amit rájuk mértek, keresztre verték, adj hozzá erőt. Adj nekik, Uram, száz kísértő fénynél fénylőbb csillagot, égi vezetőt. Vezesd őket, hogy soha, soha többé el ne tévejedjen a mi nemzetünk. Légy velünk, Uram, most és mindörökké, akkor is, mikor mi már nem leszünk. Akkor is, mikor jő a boldog holnap, sparányi sorsunk emléke sem él. Sárga csontvázunk felett zöld fű sarjad, szívünk porával messze szállt a szél. Ki jelen vagy a tűzben és a jégben, csillagok közt és bányák mély ölén, sötét árnyékban, fénylő napsütésben, madárdalban és kisgyermek szemén. Ki igazgatott sorsok fordulását, Uram, ne hagyd el árva magyarod! Hallgasd meg szívünk újévi imáját, és legyen minden úgy, mint akarod.
Ősz és tavasz között. Elzengett az őszi borosének, megfüllett már hűse a pincének, széls víz csap a csupasz szőlőtőre, ludbőrzik az agyagosdon bőre, elomlik, és puha sárrá rothad, mint mezitlen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, még egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silányföldre, talán csak hogy csúfságát befödje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, a készen vár megvetve puha dunnánk, makulátlan párnánk. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródzik lefeküdni, szépen sétálnak az ágy tetején, ringva, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem zeng paplan alá, hajcsi! Ójaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokóra fordul, elfogy az ó, most kezd fogyni az új. S mint unt homokját a homokóra hagyja gondját az ó év az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok. Öreg öröm, nem tud vigasztalni. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni. Mit tudom én, mi szeretnék lenni? Pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könny, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híre sincs a télnek. Csak az én telem nem émulandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eresztettem, az a madár vissza sose reppen. Lombom, ami lehullt, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek. Ami betűt ágam írt a porba, a tavasz sárvize elsodorja. Száradt tőke, únt, tavai vendég, nekem már a tavasz is ellenség. Csak te borulsz rám, asszonyi jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakarni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Zsoltár férfi hangra. Tudod, hogy érted történnek mindenek, mit busulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, hogy benned teljesedjenek. S korok történetét szerezte meséskönyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mint te neked? És kinek kever sorsokat és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát? S hogy bűn és gyász egy súlyú legyen, eleve elosztott számodra szépen derűt és borút, sorsot és véletlent, világnyomorát, inséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltön gyanánt. Úgy van, eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen. Császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fújt a te bűnös lelkedért. Mert ne gondolt, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak, mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből, s nem ismered föl sorsod és csillagod tükörében magadat, és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak, és nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd ránk, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat.
Hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balgaszókkal, százig olvasva, smérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatt a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet. Sétálgatok szobámba, le, föl, ingben. Köröttem a családi fészek. A szájakon lágy, álombeli mézek, és amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, és ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsztek, és megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek. Mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva. De mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomba felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után. Ha összeomlik, gyomvirít alóla. S nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az égbolt egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt. S a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messzes, odaát, ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett egy szány suham felettem, s felém hajol az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meglibegtek, és távolba roppant fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bálély. Künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn bucsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás riadt, csilingelés, csodás halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajt egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét. Vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacél mosolyjal ebben. Aztán, amíg vadparipái futnak, a farsangosan lángoló tejutnak, arany konfetti záporába sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van, minden este bál van, és most világult föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéked, hogy annyi nyár múlt, és annyi sok derestél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az esté. 50 éve. Szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen, már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtöröttem, földig hajoltam, és mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, kit nem lelek se most, se holtam. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
Nézd csak! Tudom, hogy nincs semmibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az úrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, itt nem lelek se most, se holtan. Bizony most már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
Kányádi Sándor, Valaki jár a fák hegyén. Valaki jár a fák hegyén, ki gyújtja s oltja csillagod. Csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek, még reménykedem. Ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki jár a fák hegyén. Vajon amikor zuhanok, meggyújt-e akkor még az én tüzemnél egy új csillagot? Vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggá összenyom, s nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon? Valaki jár a fák hegyén. Mondják, Úr minden porszemen. Mondják, hogy maga a remény. Mondják, maga a félelem.
Valaki jár a fák hegyén, ki gyújtja s voltja csillagot, csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek, még reménykedem, ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki jár a fák hegyén, vajon amikor zuhanok, meggyújt-e akkor még az én tüzemnél egy új csillagot, vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggá összenyom? S nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon. Valaki jár a fák hegyén, mondják, Úr minden porszemen. Mondják, hogy maga a remény. Mondják, maga a félelem. Valaki jár a fák hegyén, mondják, Úr minden porszemen. Valaki jár, mondják, Úr minden porszemen. Mondják, hogy maga a remény. Mondják,
irodalmi összeállítást hallottak Babits Mihály, Csákvári Zoltán, Kányádi Sándor és Kosztolányi Dezső műveiből. A verseket Fehér István, Gábor Miklós, Máté Gábor, Réti Árpád és Szegvári Menyhért előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Megismételtük 2024-ben készült műsorunkat.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond, a medve, akit Paddingtonnak hívnak című meséjének 11. részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.
Színházlátogatás. Nagy volt az izgalom Brownéknál. Mr. Brown ugyanis színházjegyekhez jutott, méghozzá Páholyba. A vadonatúj darab premierjére szóltak a jegyek, főszerepben a világhírű színésszel, Sir Shelley Bloommal. Még Paddingtont is lázba hozta az esemény. Többször járt már Mr. Grubernél, és kérte, magyarázzon el neki mindent a színházról. Mr. Gruber úgy vélte, óriási szerencse, hogy Paddington részt vehet egy új darab premierjén. Egy medveöltő alatt kétszer ilyen élményben nem lesz részed, Paddington. Ráadásul fontos emberekkel is találkozhatsz, mondta. Mr. Gruber jó pár antikvár színházi könyvet adott kölcsön Paddingtonnak, aki elég lassan olvasott, de szerencsére sok-sok kép volt bennük, meg egy kihajtogatós igazi színpad, igazi díszletekkel, függönnyel, súgójukkal, színészekkel. Paddington el is határozta, hogy ha nagy lesz, színész lesz. Fölpattant az öltözködő asztalára, és különféle pózokat gyakorolt a tükör előtt, ahogy a könyvekben látta. Mrs. Brown azonban kissé aggódott. Remélem kellemes darab. Nem mindegy, magyarázta Mrs. Burnnek. Mi lesz Paddington első benyomása a színházról? Mindent olyan komolyan vesz, ugye?
Persze, feleltem Mrs. Bird. Ami engem illet, boldogan őrzöm a házat, elüldögélek, hallgatom a rádiót, de Paddington számára nyilván sokat jelent, ha látja is, amit hall. Meg hát az utóbbi időben olyan jól viselkedett.
Na, éppen ez aggaszt engem, jegyezte meg Mrs. Brown. Mint kiderült, magával a darabbal nem volt semmi baj, és Paddington a készülődés alatt végig nyugodt volt, pedig ez volt az első alkalom, hogy sötétedés után kihozták a házból, s most látta London fényeit is először, az éjszakai kivilágítás pompáját. Ahogy elautóztak a fontosabb látnivalók mellett, Mr. Brown igyekezett mindent elmagyarázni. Jó hangulatban érkeztek a színházba. Paddington örült, hogy minden olyan, ahogy Mr. Gruber leírta, még a jegyszedők is. Tisztelektek, mutatták az utat, nyitották a páholy ajtaját. Ő maga a tisztelgést egyik mancsának úrias meglebbentésével viszonozta, aztán szippantott egyet. Minden csupa piros volt, meg arany, és olyan meleg, otthonos illatot érzett. A ruhatárnál akadt némi kellemetlenség, amikor Paddington felháborodott, hogy a bőröngyért és kabátjáért pénzt kérnek. A pult mögötti asszonyság morcosan fogadta Paddington kérését, hogy mégis inkább adja vissza a holmiát. A ruhatáros egyre pörölt, miközben a jegyszedő a helyükre kísérte őket. Az ajtónál megkérdezte Paddingtont. Programot, uram? Hogyne, lelkesedett Paddington, és elvett nyomban ötöt. Nagyon köszönöm. És kávét a szünetben, óhajt, uram? Hangzott a következő kérdés. Paddington szeme felcsillant. Hogyne, mondta sietve. Úgy hitte, a színház az a hely, ahol a vendéget minden módon kényeztetik. Meg lesz, uram, mondta a jegyszedőnő. Köszönöm, 7 font 50 penny, uram. 5 font a programokért, 2.50 a kávéért. Paddington nem akart hinni a fülének. Mennyi? Kérdezte felháborodottan, hogy 7 font 50? 7 font és 50? Semmi gond, Paddington, szólt közben Mrs. Brown. A kellemetlenségek elkerülése véget. Majd elintézem, menj csak, ülj le! Paddingtonnak kétszer sem kellett mondani, de azért még visszanézett a jegyszedőnőre, megint azzal a szúrós tekintettel, mint máskor, ha nagyon rosszal valamit. Nagyon örült viszont, hogy a jegyszedőnő a színpadhoz legközelebbi ülést jelölte ki számára. Lucy néninek küldött már képeslapot a színházról. Mr. Gruber boltjában találta. Kis keresztet rajzolt a lap egyik sarkába. Itt valahol lesz az én ülésem is, ezt írta oda. A színházi ócskán tele volt, és Paddington integetve, érdeklődő fölénnyel nézett le a lenti sokaságra. Mrs. Brown némi meglepetésére sokan visszaintegettek és mutogattak feléjük. Nem bánnám, ha kicsit kevésbé lenne barátságos, súgta oda a férjének. A nagy kabátod, Paddington, nem gondoltál rá, hogy esetleg levehetnéd? Kérdezte Mr. Brown. Fázni fogsz odakint. Paddington, aki épp felállt a székre, így felelt. Már gondoltam rá, és esetleg igen, leteszem, mert egyre melegebb van. Judy segített neki. Vigyázz a marmeládés szendvicsemre! Kiáltotta Paddington, amikor Judy a korlátra terítette a kabátot. De már késő volt. Paddington bűnbánóan nézett. Bingo! Rikkantotta Jonathan. Valakinek a fejére esett. Áthajolt a páholy korlátján, épp egy kopasz hapsinak.
Örülhet, hajat mosnia sem kell. Ó, Paddington, sápítozott Mrs. Brown, muszáj neked marmelád és szendvicset hoznod a színházba. Miért is ne? Felelte vígan Paddington. Szolgálhatok továbbiakkal is. Tele volt velük a kabátom zsebe, csak kicsit megnyomorodtak, mert rajtuk ültem a kocsiban. Lent nagy a kavarodás, mondta Mrs. Brown. Valaki az öklét mutatja felém. Mi is a helyzet a marmelád és szendvicsekkel? Mr. Brownnak néha kicsit lassan esett le a tantusz. Ú, semmi, semmi, vágta rá Mrs. Brown. Úgy döntött, jobb a békesség, inkább nem foglalkozik a dologgal. Viszont Paddingtonnak közben újabb gondjai akadtak a színházi látcsővel. Látott egy kis dobozt a páholy oldalán, zárva volt, 20 pennyre nyílt. Látcső! Hosszas töprengés után kinyitotta a bőröngyét, és egy titkos rekeszből előkotort 20 pennyt. Kidobott pénz volt, állapította meg, miután belenézett. Ezen a micsodán sokkal kisebbnek látom a dolgokat. Ugyan, Edvém, fordítva tartod, oktatta Jonathan. Rendben, de akkor se kellett volna megvennem, mondta Paddington. Csak azt mutatja, hogy úgy is látnék. Mit érek vele a minden nagyobb? Se baj, legközelebb talán hasznomra lehet. Miközben beszélt, a nyitány véget is ért, s felment a függöny. Vidéki háznappalia volt a szín, és Sir Shelley Bloom, mint a helység nagyura, fels alá járt. A nézőtéren kitört a tapsvihar. A látcsövet haza ne hozd, suttogta Paddingtonnak Judy. Tedd vissza oda, honnan kivetted. Hogy micsoda? Süvöltötte erre Paddington. Visszegés hallatszott a nézőtérről, mivel Sir Shelley Bloom kis szünetet tartott, aztán Brownék páholya felé mutatott. Csak nem azt mondott, hogy 20 penny? Méltatlankodott keserűen. Két sütit kaphattam volna ennyi pénzért. Tekintetét most Sir Shelley Bloomra szegezte. A nagy színész kissé ingerültnek látszott. Sose szerette a bemutatókat, és ez az előadás eleve rosszul indult. Fura érzések kerülgették. Ő általában mindig a pozitív hőst szerette játszani, akivel a közönség rokon szenvez. De most ő volt a gaz fickó. Ráadásul, mivel ez volt az első előadás, a szövegét sem tudta jól. Csak rontott az egészen, hogy mindjárt az érkezéskor kiderült, a súgója nincs sehol, és senki nem is vette át a szerepét. Aztán valami nyüzsgés támadt a nézőtéren, épp mielőtt fölment a függöny. Az ügyelő szerint valami marmelád és szendvics pottyant le a karzatról. Micsoda képtelenség, őt mégis zavarta, nagyon zavarta. Most meg a páholyban ezek a zajos népek. Csöndben felsóhajtott. Ez megint egy elátkozott este lesz, nem vitás. Ha Sir Shelley Bloom nem is élte át minden ízével a darabot, Paddington annál inkább. A 20 pennyt már el is felejtette, annyira beleélte magát az előadásba, követte a cselekmény fordulatait. Azt hamar eldöntötte, hogy ezt a Sir Shelley Bloomot ő nem szereti, és szigorúan nézett rá a látcsövön keresztül. Követte minden szavát, mozdulatát, és amíg a felvonás végén a színész, mint zord szívű apa, egy peri nélkül előzi lányát a háztól, Paddington felállt a székére, és felháborodott, odottan integetett programfüzetével a színpad felé. Paddington sokféle módon volt a meglepetések medvéje. Minden esetre nagyon biztos ítélettel rendelkezett arról, mi a jó és mi a rossz. Amikor a függőn lement, látcsövét a páholy korlátjára tette, és lekászálódott a székéről. Élvezett, Paddington? Érdeklődött Mrs. Brown. Mondhatnám, igen, érdekesnek találom, felelte Paddington. Volt ebben a válaszban valami furcsa él, és Mrs. Brown némi aggodalommal sandított rá. Megint aggasztották a rossz sejtelmei. Hová mész, drágám? Kérdezte hát, mert a medve az ajtó felé indult. Úgy csak járok egyet, megmozgatom a tagjaimat, mondta csak úgy mellékesen Paddington. De aztán ne maradj el sokáig, szólt utána Mrs. Brown. Gondolom, nem akarsz lemaradni a második felvonásról. Ugyan, Méri, ne oktasd mindig, korholta Mr. Brown. Járni akar egyet, elgémberedhettek a tagjai, vagy a mosdóba ment, vagy a ruhatárba, tódította Jonathan.
Kedves gyerekek, ma este Michael Bond, a medve, akit Paddingtonnak hívnak című meséjének 11. részét hallottátok. A felolvasó Pokornilia volt. Aludjatok jól, és álmodjatok szépeket!
Ez egy furcsa mese, rövid, hogy elférjem. A papámmal történt, meg egy kis egérrel. Házban. Kegyetlen hideg volt a ház sok zugában. Papám jó orvos volt, betegtől jött éppen, bebújt az ágyába, csöndben, vak sötétben. A takaró alatt épp csak kinyújtózott, mikor maga mellett kapirgálást hallott. Egy kis egér bújt be melléje az ágyba, bő pizsamájának könyök hajlatába. Papám meg sem moccant, elaludt az ágyban, s bele a kis egér a pizsamájában. Így ment még néhányszor, és papám úgy vélte, bemutatkozhatna végre az egérke, és megszólította, suttogva nagy halkan, aprócska vendégén a könyök hajlatban. Segérkét másnap már nem lelte, tehát bemutatkozni nem volt éppen kedve. Összesúgtunk aztán, és ha nem nevetsz ki, neked elárulom, tanácsod csak ennyi.
Egér a barátod.
ne kérdezd a nevét.